Kedves hallgatóink, Önök az Értsünk Szót adását hallják, én Parászka Boróka vagyok, a műsor szerkesztője. Hamarosan a bevándorlási hullám gazdasági hátteréről beszélgetünk. Néhány nappal ezelőtt tett közzé a Népszabadság internetes oldalán egy tényfeltáró cikket arról, hogy Magyarországon 8-szor többen vásároltak maguknak letelepedési engedélyt, mint ahányan menedékjogot kaptak. Ennek a cikknek a szerzői Bita Dániel, Pető Péter és M. László Ferenc. Pető Pétert kértem arra, hogy foglalja össze, mi is ez a tranzakció, hogyan történik ez a letelepedés engedély vásárlás, kik és mennyiért kaptak jogot ahhoz, hogy Magyarországon, illetve az Európai Unión belül a Schengen övezetben maradhassanak.
Mi a konstrukció lényegét illeti, az Európai Unió több államában is van ilyen konstrukció. Ez arról szól, hogy olyan üzletemberek, akik egyébként a Schengen övezetben nem utazgathatnának, azok letelepedési engedélyt lényegében vásárolhatnak azzal, hogy különböző mennyiségű pénzt befizetnek a államoknak, vagy egyéb befektetéseket eszközölnek, és ezért cserébe az adott állam ezt az előnyt garantálja számukra. Ez Portugáliától egészen Nagy-Britanniáig létezik ilyen konstrukció. A magyar az egy speciális. Itt arról van szó, hogy az adott üzletember 300 ezer eurót fizet egy közvetítő cégnek, amelyiken keresztül a magyar az államadóságkezelő központhoz eljut ez a pénz, minek köszönhetően ő letelepedési kötvényt kap majd a magyar államtól, illetve letelepedési engedélyt kap majd a magyar államtól. Ez az alapkonstrukció lényege.
De ez nem azt jelenti, hogy ő vállalkozást hoz oda, tőkét fektet be, tehát nem egy ilyen tőketranszfer, ez tulajdonképpen egy személyes tranzakció, és hát kiterjedhet ez az egész családra, ugye?
Igen, ez a legérdekesebb része a magyarnak, hogy például Görögországban ingatlant kell, ingatlan befektetést kell eszközölni. Portugáliában van egy nagyon érdekes modell, ahol úgy csökken az összeg, hogy az mennyire szolgálja a közjót a projekt. Tehát mondjuk, ha a művészeti projekteket befektet az ember, akkor 250 ezer euró is elég, hogyha más típusú befektetéseket eszközöl, akkor növekszik ez az összeg. A magyar ezzel szemben mindössze arról szól, hogy 300 ezer eurót letesz az ember, amelyen a közvetítő cég keres a legjobban, ezek jellemzően offshore háttérű vállalkozások, és itt lényegében semmilyen befektetésről nincs szó, ez arról van szó, hogy lényegében finanszírozza a magyar államot ugye bizonyos ideig, hiszen a magyar állam 300 ezer eurót megkapja, illetve hát 271-et, erről majd egy-két mondatot szólok, majd 5 év múlva ezt a 300 ezer eurót visszafizeti, és ezért cserébe ő, illetve a családtagjai megkapják ezt a letelepedési engedélyt, melynek birtokában ugye a Schengen övezeten belül szabadon utazgathatnak majd az illetékes üzletemberek.
Én is azt javaslom, hogy térjünk majd vissza ezekre a közvetítő cégekre, illetve offshore cégekre, de előtte azért még értsük meg pontosan, hogy kik, honnan és miért folyamodnak ehhez az eljáráshoz. Ugye évekkel ezelőtt szó volt már arról Magyarországon, hogy szükség van a keleti nyitásra és a keleti tőke beáramlására. Itt elsősorban az orosz és a kínai kapcsolatok megerősödése merült fel ebben a kontextusban. Kik azok, akik így érkeznek Magyarországra?
Hát ebben az esetben lényegében el is mondtuk a lényeget ezzel a két nemzetnek az említése, ugyanis a kínaiak... Azt, ha jól emlékszem, 87%-ban kínaiak a vásárlók, és a második helyen pedig az oroszok állnak. Ez csupán annyiban érdekes egyébként, hogy Rogán Antal azon a gazdasági bizottság ülésen, amelyen érvelt az ötletnek a jogszabályba öntése mellett, még úgy fogalmazott, hogy főleg azok a harmadik országhoz tartozó, tehát ugye nem Európai Uniós országok, üzletemberi, amelyek távol-keleti országok befektetőit várták. Ehhez képest ugye tájföldi, vagy vietnámi, szingapúri vásárlóval, illetve üzletember alig-alig találkoztunk, amikor az adatokat vizsgáltuk. Itt mondom, hogy jellemzően és főként kínai üzletemberek, illetve második helyen oroszok voltak, akik éltek ezzel a lehetőséggel.
Van itt még egy listám, illetve hát szerepel ebbe a cikkben egy lista, hogy ki mindenki jutott így letelepedési engedélyhez: irániak, pakisztániak, szírek, irakiak és afgánok. Elképzelhető az, hogy azokból az országokból, ahonnan most tömegével érkeznek a menekültek, a tőkeerős menekülők, bevándorlók inkább vásárolnak maguknak egy letelepedési engedélyt?
Hát azt nem hinném, hogy az menekül, aki ezt megengedheti magának, mármint azon a módon, ahogy azt mi látjuk, ugye borzongató körülmények között a félvilágon át gyalog. Ugyanis azért ez egy nagyon komoly összeg, tehát itt a 300.000 euró, az, aki ezt a több mint 100 millió forintot ugye leteszi, az alig ha hiszem, hogy utána arra kényszerül, hogy ilyen körülmények között jusson át Európába. Én azt hiszem, hogy ők már egyéb módon, illetve más megoldásokkal is képesek finanszírozni az utazásukat, hogy ezek a legborzongatóbb körülmények között érkeznek hozzánk azok, akiket a déli határon látunk.
Jó, hát most arról van szó, hogy azok, akik egyébként nem jutnának vízumhoz, beutazási engedélyhez, és el akarják hagyni vagy a hazájukat, vagy arra kényszerülnek, hogy elhagyják a hazájukat, azok számára ez egy út.
Ez teljes mértékben igaz, hogy ugye azok, akiknek egyébként kockázatos lenne, vagy azt nem mondja, hogy nem 100% lenne az, hogy menekül státusz kapnak, és hogy a magyarokat látjuk, itt inkább 1% az esély sem, mint 100 arra, hogy valaki menekül státusz kapjon, azok számára ez egy biztos megoldás, ha van elegendő pénzük, hiszen itt a kérelmezőknek lényegében néhány eset kivételével mindenki megkapta azok után, hogy befizett az összeget, mindenki megkapja a letelepedési engedélyt. Tehát valóban ez így van. Akinek van elég pénze, az megteheti, hogy bevásárolja magát, úgymond.
Tehát fordítottan arányos a menekült jogot kérők és a menekült jogot kérők elutasításának száma azokhoz képest, akik letelepedési kötvényt vásárolnak, és őket elutasítják. Azt hiszem 6 ilyen elutasítás volt. Milyen indokkal?
Igen, tehát itt lényegében, igen, ezt akartam mondani, hogy lényegében 90x% most fejből nyilván nem tudom kiszámolni, míg a másik oldalon, hát hogy mondjam, egészen elképesztő számok jönnek ki, tehát ez az összefüggés, ez világosan látható, igen.
Na most az is szerepel ebben a Népszabadságban megjelent tényfeltáró cikkben, hogy itt sem a letelepedési kötményt vásárló nem nyer anyagi értelemben. Ő nyilván gazdagabb lesz egy letelepedési engedéllyel, illetve egy Schengen övezetre szóló utazási engedéllyel, de a magyar állam sem nyer ezzel a tranzakcióval.
Nem, ugye ez egy nagyon érdekes része, és hát talán a legnagyobb érdeklődésre számot tartó része a történetnek. Ugye az a különlegessége, hogy itt beiktattak egy közvetítő szereplőt, amelyet ugye jellemzően offshore hátterű cégek alkotnak. Ezek a cégek ugye a konstrukció szerint a 300.000 euró helyett, amelyet ugye fizet az üzletemben azért, hogy tartózkodási engedélyhez jusson, 271.000 eurót ért vehetik át a kötvényt. Magyarul itt ugye minden egyes tranzakció 29.000 eurót már kvázi nyernek.
Tehát egy pillanat, lassítsunk, mert a rádió hallgató nehezen számol. Kibocsátja a letelepedési kötvényt a magyar állam. Ennek az értéke 300.000 euró. Ezt az értéket fizeti meg a beutazni vágyó. Igen, nem, de az állam és a letelepedési kérvényt kérelmező között van egy közvetítő cég, aki árréssel kapja meg, tehát az értéken alul kapja meg ezeket a kötvényeket.
Így van, ez lényegében diszkontként, tehát 271.000 eurót fizet érte. Ugye itt 29.000 euró a különbség, ami a 300 és 271 között van, és ez a közvetítő cégnél landol.
Minden egyes
ügyletnél, így van. És ugye minden egyes ügyletet kiegészít még egy haszonszerzési lehetőség az, hogy ezek a cégek egy közvetítői díjat is beszednek az ügyfelektől. Ez változó összeg, 40.000 eurótól 60.000 euróig terjed. Tehát magyarul egyetlen egy tranzakción nyernek 29.000 eurót, ami a 300 és a 271.000 euró különbözete. Továbbá a közvetítői díjat, amelyet maguk alakítanak ki a belátásuk szerint a adott területen.
Tehát az, aki így kíván Magyarországon letelepedni, az kifizet 300.000 plusz 40, jó esetben, rosszabb esetben 60.000 eurót, tehát 360.000 eurót, előttem van a papír és számolok. Az, aki közvetít, az pedig nyer 29 plusz 40, vagy 29 plusz 60.000 eurót, tehát 90.000 eurót, ha nagyon jól üzletel.
Így van. És még van egy különlegesség a történetnek, ami garantálja ugye az ilyen típusú profitot és az ilyen nagyságú profitot, az, hogy ezek a cégek nem versenyeznek egymással, ugyanis a gazdasági bizottság Magyarországon, az országgyűlésben kijelölte működési területüket, Tehát adott területeken, adott országokban csak is egy cég értékesíthet. Tehát ha mondjuk van Kínáért felelős cég, Oroszországért felelős cég, Amerikai is, vagy nem tudom, Burundiért felelős cég, tehát hogy Kenyáért felelős cég, tehát minden országnak megvan a saját felelőse, amely ott értékesíthet, minek nyomán ugye egyfajta árverseny sem alakul ki, hiszen nem alakulhat ki, mivel a bizottság meghatározta, hogy melyik földrajzi területen melyik cég értékesítheti ezt a terméket.
Mit csinálnak ezért a 60-70-90 ezer euróért ezek a közvetítő cégek?
Ugye jellemzően azt mondják a cégek, hogy azért van szükségük erre az ilyen típusú befektetésekre, vagy ezekre az extra pénzekre, mert nagy marketing tevékenységet folytatnak, megismertetik az üzletfelekkel ezeket a konstrukciókat, próbálják...
Tehát Kínában, Oroszországban, Pakisztánban, Szíriában népszerűsítik a magyar letelepedést.
Igen, ez egyébként ezt a tartózkodási engedély megszerzésével kapcsolatos termékek versenye miatt nem teljesen életszerűtlen egyébként, hogy itt ebben a piaci szegmensben verseny van, mert ahogy mondtam, nagyon sok országban van ilyen konstrukció. Tehát meghökkentő egyébként, hogy mennyi ország próbál így pénzhez jutni, extra pénzhez jutni. Mondom, a feltételek egészen különbözőek. Tehát Franciaországban 10 millió euróról beszélünk, és befektetésről, míg Magyarországon 300 ezerről. Jelenleg a magyar lényegében a legkedvezőbb az üzletemberek számára a Európai Unión belül, olyannyira, hogy a közvetítő cégek egyike saját prezentációjában is így fogalmaz, hogy a Schengeni övezeten belüli országok ajánlatai közül a magyar a legkedvezőbb ebben a tekintetben. De a verseny kétségkívül nagy.
Tehát ha összefoglalom, a bevándorlás az Európa számára, hogyha jó a marketing, akkor az nagyon jó üzlet konkrét bevétellel.
Igen, és hát, hogy mondjam, ez újabb fontos kérdéseket vet fel, szerintem. Meghökkentő, hogy az Európai Unióban, amely most ugye éppen a menekültválság közepén hótákat állapít meg, és meglehetősen hangos viták zajlanak, aközben lényegében a gazdag embereknél nincs ilyen típusú korlát, és nem tekinti ezt különösebb problémának. Tehát itt lényegében csak és kizag anyagi háttére múlik, hogy valaki eltér-e a Schengeni övezetben, vagy nem. És mondom még egyszer, ez igaz Nagy-Britanniától, Magyarországig, Portugáliától, Franciaországig, azzal együtt, hogy a magyar a legfurcsább konstrukció, a többinél sokkal inkább felfedezhetők azok a társadalmi szempontok, amelyek ez alapján ezt lehetővé teszik, de az kétségtelen, hogy lényegében az országok többsége él ezzel a lehetőséggel, ami meg annyi kérdést vett föl egyébként arról, hogy milyennek a társadalmi kockázatai, mik ezeknek a nemzetbiztonsági kockázatai, a pénzmosással kapcsolatos felvetések, szóval kíváncsian várom, hogy a jövőben ez a piac hogyan alakul, mert hát a kevéssé átlátható piacok egyikének látszik egyelőre.
Emlékeztetném a hallgatóinkat arra, hogy a határokon feltorlódó menekült tömeggel kapcsolatban rendszeresen azt mondják a biztonságpolitikai szakértők, hogy az igazán veszélyesnek minősülő terroristák, azok nem ilyen mezitlábas, kiszolgáltatott helyzetben érkeznek, mert ennek túl nagy a kockázata. Hát az, aki letelepedési engedélyt vesz 300 ezer euróért, vagy többért, vagy kevesebbért, függ ez az európai tagállamtól, az nem mezitláb érkezik, és egészen más körülmények között jöhet, de hát ettől függetlenül ez is egy legális letelepedési, beérkezési forma. Itt a probléma, ha én jól értem mai beszélgetőtársamat, Pető Pétert, az, hogy a magyar állam nem csak, hogy nem nyer, ugye kedvezményesen adja tovább a közvetítő cégnek ezt a letelepedési kötvényt, de az adó sem folyik vissza ebből az összegből.
Van olyan konstrukció, mert a magyar állam egyébként, tehát hogyha szerencsésen alakul a gazdasági környezet, akkor a magyar állam néhány millió forintot nyerhet ezeken az öt éves projekteken. A mai körülmények között a piacról a magyar állam olcsóban is tudná finanszírozni magát, de mondom, ez még az öt éves kifutási idővel ez eldőlhet, és lehet, hogy végül az öt év után, mikor látjuk az első eredményeket, akkor kiderül, hogy egy-egy projekten végül a magyar állam néhány millió forintos hasznot tudott realizálni.
Mi kell ehhez, hogy nyerjen?
Hát ugye itt attól függ, hogy a kamatok hogyan alakulnak, mert ugye ezzel függ össze az, hogy miként tudná a piacról finanszírozni magát a magyar állam ilyen esetekben, hiszen ugye ezek a pénzek arra is szolgálnak, hogy a magyar állam finanszírozza magát, és ugye attól függően, hogy itt milyen, tehát a 29 ezer euró visszajön-e neki az adott időszakban, az 5 év alatt, amíg ezt a pénzt használja, ugye ettől válik függővé, és ugye ha a piacon úgy alakulnak a kamatok, hogy ennél alacsonyabban is tudná az adott időszakban, akkor kiderülhetne, hogy nem volt szerencsés a konstrukció, de ugye ezt ma nem lehet megítélni, ezt majd nyilván az adott időszak végén derül ki, hogy melyik volt a magyar állam számára a jobb megoldás. Ilyen szempontból szerintem ez a kisebb része, hogy mert mondom, itt valószínűleg minimális összegekről beszélünk ide vagy oda ahhoz képest, ami az egész tortát jelenti. Itt az érdekesebb az, hogy teljesen érthetetlenül vannak közvetítő cégek közbeiktatva úgy, hogy az ő hasznuk az teljesen biztos minden esetben, miközben tulajdonosi struktúrájuk és hátterük hát finoman szóval is nehezen követhető.
Azért mondjuk el erről a tulajdonosi háttérről azt, ami tudható, és tisztázzuk azt is, hogy ezek a cégek offshore cégek, ez mit jelent, és hogy mit tudunk arra, hogy mégis hogy lettek kiválasztva? Miért pont ezek a cégek közvetítenek?
Hát erre a gazdasági bizottság tagja, illetve Rogán-Antal talán jobban tudnak válaszolni, mint én. Hát nekem nyilván fogalmam nincs róla, hogy milyen alapon sikerült ezeket a cégeket kiválasztani. Kíváncsi lennék a motivációra, hiszen azért, mondom még egyszer, azt nem árt, itt biztos milliárdos profitot garantálunk bizonyos cégeknek. Tehát finoman szóval is közérdek lenne annak a tudása, hogy milyen folyamat eredményeképpen sikerült éppen ezeknek a cégeknek befutniuk. Úgy, hogy mondom, még egyszer nem kell versenyezniük ezért a profitért, tehát garantált ez az összeg, amelyet ebben az időszakban begyűjthetnek. Tehát ez azt hiszem a legfontosabb kérdés, amelyre jelenleg sajnos nincs válaszunk. De hát reméljük, hogy az idő majd ezt is megoldja, hogy hát ha sikerül a közeljövőben kideríteni, hogy mi alapján sikerült kasztingolni a cégek között.
Igényeltek közérdekű adatot ezzel kapcsolatban? Kaptak választ a gazdaság?
Ugye nincs olyan típusú adat, amelyet ilyen szempont meg lehetne szerezni. Mármint azt tudjuk például, hogy a legnagyobb hasznot realizáló kínai cégnek kik a képviselői, igazgatói, ez benne van a gazdasági bizottság különféle irataiban is, tehát a neveket lehet tudni, akik képviselik ezt a céget, ezzel nincs probléma. Ugye az a kérdés, hogy miért pont ez a cég is került mondjuk Kínába, és hogyan választották ki azt a vállalkozást, amely a Kínában értékesítheti a kötvényt. Hát ugye az már csak azért is érdekes, mert mondom 6300-an jöttek már onnan, tehát ugye ott egy iszonyú összegről van szó. Ám nincs tudásunk arról, hogy az a cég miként lett kiválasztva arra, hogy Kínában értékesíthessen, és nincs olyan közérdekű adat, amely ezt meg tudná mutatni, hiszen ugye nem választ. Tehát mivel nem volt pályázati folyamat, így nincs olyan adat, amely ebbe betekintést nyújthatna.
Mit mutat a tendencia? Ez a kötvényvásárlás hogy folytatódik? És maradhat-e ez a konstrukció így?
Hát a jelek szerint maradhat, ugye, mert eddig láthatóan nem csökkent, vagy nem esett vissza az érdeklődés, nem csökkent az érdeklődés iránta. Mondom azzal együtt, hogy nagy az európai verseny ebben a tekintetben, illetve azt sem tudjuk, hogy mikor fogy el, most idézőjelben fogy el az érdeklődő közönség. Ugyanakkor olvasom egy nagyon érdekes tanulmányt erről az egész konstrukcióról, ami azt vetíti előre, hogy lehet, hogy soha nem fogy el. Ennek ugyanis az a magyarázták a tanulmányírói ezt a megállapítást, hogy ez egy ugyanolyan piaccá vált, mint egyébként a más piacok, amelyeket ismerünk, és ha azt veszik észre majd a árusítók, úgyis mint magyar állam, vagy portugál állam, vagy görög állam, hogy csökken az érdeklődés, vagy a kereslet az ilyen típusú befektetések iránt, akkor ezzel a termékkel lehet játszani. Tehát lehet csökkenteni az árat, lehet újabb dolgokat ajánlani mellé, lehet alakítani. Tehát azt állítják, hogy esetleg tovább erősödik a kínai középosztály, vagy még több orosz milliárdos, tehát hogy nem csak a leggazdagabbak engedhetik meg maguknak majd, hanem lejjebb veszik az árat, vagy tovább erősödik a kínai és az orosz gazdaságban bizonyos társadalmi réteg, akkor akár hosszú távon is kitarthat ez a projekt, és akár tízezrek, vagy még nagyobb számokat is mondhatunk, bármennyien érkezhetnek ezen a módon tartózkodási engedélyt vásárolni az európai, illetve a Schengen térségben.
Az elmúlt két év adatait vizsgálták, ez alatt a két év alatt nőtt, ahogy mondani szokás, a menekült nyomás ezen a térségen. Ez bármilyen befolyással volt erre a típusú tranzakcióra?
Nyilván exakt adataink nincsenek erről, tehát nem tudjuk összevetni. Az biztos, hogy a jogszabályokon ennek már nem változtattak. Tehát a magyar kormány nem érezte nyilván úgy, hogy a magyar döntéshozók nem érezték úgy, hogy összefüggne a két kérdés. Nem is gondolom, hogy fognak, és nem is gondolom, hogy bármelyik európai ország is úgy tekintene rá, mintha a két kérdés összevethető lenne. Egyszerűen azért, mert ugye bármilyen furcsa hangzik, újra vissza kell térnünk a egzisztenciális helyzetéhez ezeknek az embereknek. Ironizálva is mondom, hogy velük nincs gond, ugye, ilyen szempontból, hiszen ha van 300 ezer eurója letelepedési vagy tartózkodási engedélyt vásárolni, akkor nyilván nem lesz vele hosszú távon sem úgymond probléma, így az államok kevéssé tekintik olyan bevándorlónak, akivel érdemben dolguk lenne, addig van dolguk, amíg a pénzt a kasszájukban látják ezeknek nyomán. Mondom még egyszer, még ezzel együtt is lehetnének olyan konstrukciók, sok országban van, ahol munkahelyteremtéshez kötik ennek a engedélynek a kiadását. Tehát, hogy én nem állítom, hogy a közjút ne szolgálhatnák ezek a konstrukciók. Azt nem látom, hogy Magyarországon ilyen típusú célok megfogalmazódtak-e a jogszabály elkészítésekor.
Az utóbbi hónapokban nagyon sokszor láttam feltéve azt a kérdést, hogy kicsoda, micsoda a gazdasági bevándorló. Hát ez most azt hiszem, hogy egy jó példa, hogy itt gazdasági tranzakció áll, konkrét tranzakció a bevándorlás mögött. Akit bővebben érdekel a téma, annak mindenképpen azt javaslom, hogy olvassa el a Pető Péter, Bita Dániel és M. László Ferenc által jegyzett cikket a Népszabadság oldalán. Köszönöm szépen a mai beszélgetést, ha lesz folytatása a történetnek, várjuk vissza Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszaira.
Köszönöm szépen, igyekszünk.